Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 208. énekünket énekeljük, a 208. dicséretünket első három versével. Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy eljöhettünk ide a templomba újra, azért, hogy a te szavadra figyeljünk, és engedjük munkálkodni a szívünkbe, hogy aztán átformáljon bennünket, hogy igazi hívő emberek legyünk, és szentekhez méltón viselkedjünk. Kérünk téged, hogy látván, hogy vasárnap is, hétfőn is úrasztalához jöhetünk, te készíts fel bennünket az úrvacsorára. Te juttass bennünket igazi bűnlátásra, bűnvallásra, bűnbánatra, a bűn elhagyásának a szándékát te ébreszt, te gerjeszt bennünk. Segíts, hogy kegyelmedből és kegyelmedbe kapaszkodva jöhessünk majd ide az úrasztalához. Köszönjük néked, hogy van kegyelem a számunkra. Áldunk azért, mert minden bűnbánat Isten tisztelet fölött ott ragyog a te kereszted, a te áldozatod, és tudhatjuk, hogy van irgalom, és belekapaszkodhatunk abba. Köszönjük, hogy most is így hallgathatjuk az igédet, és kérünk téged arra, hogy áld meg így a mai esténket. Szólj hozzánk, legyél köztünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Jézusunk. Amen. Kedves testvérek, János evangéliumának 16. részéből a 8. verset olvasom, ahol az Úr Jézus tanítványaihoz szól, és ezt mondja nekik, a Szentlélekről mondja, és az, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek Isten eljövetelére emlékezünk, néhány nap múlva pünkösd ünnepén, és most bűnbánati istentiszteleteink vannak, mint ahogy szoktak is lenni. És mivel ilyen bűnbánati istentiszteleteink vannak, ezért a bűnről kell beszélnünk, természetesen a bűnbocsánatról is kell beszélnünk, a kegyelemről is, de hát a bűnről szót kell ejtsünk, akárhogy is, mielőtt még a kegyelemről beszélünk, vagy miután a kegyelemről beszélünk. Hajlamosak vagyunk ugyanis ezt az egész bűnkérdést, azt hiszem, hogy ebbe egyként vélekedünk, legalábbis így gondolom. Hajlamosak vagyunk ezt a bűnkérdést nagyon gyorsan levenni a gondolkodásunknak a napi rendjéről. Nem szokás a világban minket arra lelkesíteni a médiába, vagy egyéb ilyen közösségi oldalakon, hogy a bűnről egyáltalán gondolkozzunk. Tehát éppen arra lelkesítenek minket, hogy erről abszolút ne gondolkozzunk, vagy úgy gondolkozzunk, ahogy ők gondolkoznak róla. És ha ezen gondolkozunk, hogy hát a világ hogy gondolkozik a bűnről, hát sok mindent tudnánk most itt azt hiszem összehozni, hogyha mindenki megszólalhatna. Szóval ilyeneket lehet hallani, hogy bűn az, ha valaki megtöri a diétát. Vagy vétkezik, amikor, mit tudom én, milyen cukorbetegként, milyen édességeket eszik. Vagy lehet hallani ilyen édes bűnökről, így ironizálva emlegetik a különböző szexuális bűnöket. Vagy halljuk az ateista liberális értékrendnek a vallomását, hogy a homofóbia bűn, és mert nem egyezik meg a neoliberális értékrenddel, akkor már az bűn. Szóval össze-vissza, hol ezt halljuk, nyilván a legkézenfekvőbb dolgok ezek, hogy ha valaki megszeg egy közlekedési törvényt, akkor vétkezett, közlekedési kihágást követett el. Valaki ilyen nyilvánosabb, vagy nagyobb közösség által elismert normát megszeg, akkor az is bűnös, mert megszegte a közösségnek az írott vagy íratlan szabályait. De hogyha mindezeket az elgondolásokat így egybe kötjük, akkor mindezeknek van egy közös nevezője, az, hogy Istennel egyáltalán nem számolnak. Itt egyik, tehát a bűn fogalmat, hogy így mondjam, ami egy bibliai teológiai fogalom, abszolút elválasztották a mai világ, ilyen, ezt halljuk, mondom, mindenhonnan, elválasztották a bibliai teológiai gyökereitől. És mi itt élünk ebbe a világba, és általában halljuk ezt, és egy kicsit olyan immunissá tudunk mi is válni a bűnre, hogy így mondjam. Olyan, hát bűn, hát nem nagy ügy. Trivializálják a bűnt, mi is trivializáljuk közönségessé. Tehát olyan bagatelizálják, mi is bagatelizáljuk. Ironizálnak a bűnnel, mi is ironizálgatunk. És valahogy már nem az a bűn, aminek lenni kéne a Biblia szerint. És akkor most itt olvassuk a Bibliát, hogy eljön a Szentlélek, és meggyőzi a világot bűn tekintetében. És jó, hát talán mi, akik itt vagyunk, tudunk ezzel mit kezdeni, de nem vagyok benne annyira nagyon biztos. Az biztos, hogy ha valakibe a Szentlélek munkálkodik, testvérek, Jézus szavai szerint, akkor az az ember kezd tisztába jönni a bűnnek először is a mi bellétével. A mi bellétével. Szóval, ha a Szentlélek dolgozik bennünk, akkor először is, hogy így mondjam, tudatosul bennünk, hogy Isten van. Hogy él az Isten, létezik az Isten. És ő ennek a világnak a teremtője, vagy gondviselője is. És ez a személyes Isten, ez a természet fölötti Szent Isten adott nekünk törvényt. Nem csak a szívünkbe adott egy erkölcsi törvényt, hanem kőtáblákra a saját kezével, hogy így mondjam, idézőjelbetéve, felírta és odaadta Mózesnek a 10 parancsolatnak a kőtábláit, és illetve azokon az ő törvényét. Egyébként, amit a szívünkbe írt, meg amit a kőtáblára írt, az ugyanaz. És ebben az összefüggésben ez a törvény, amit Isten a 10 parancsolatba adott, a kőtáblákra leírt, ami itt van előttünk a Szentírásban. Szóval ezekben tükröződik Istennek a jelleme. Ennek a Szent Istennek, a természet fölötti Istennek a jelleme. És az is tükröződik ebben a törvényben, hogy ő meghatározta, hogy hogyan viszonyuljon hozzá az ember, mint az ő teremtménye. Hogyan viszonyuljon hozzá. De nem csak ő hozzá, hanem az embertársához is. És egyértelművé tette azt Isten, hogy ha úgy viszonyulunk hozzá, hogy a törvénybe leírta, akkor jóba leszünk vele, akkor harmóniába leszünk vele. Ő is velünk. Hogyha úgy viszonyulunk az embertársainkhoz is, ahogy azt ő leírta nekünk, akkor vele leszünk jóba. Vele. Az embertársainkkal is valószínűleg, de az biztos, hogy vele jóba leszünk. És ő is jóba lesz velünk. Ha úgy viszonyulunk hozzá, meg egymáshoz, ahogy a törvénybe leírta, akkor harmóniába leszünk vele. Olyanok leszünk, mint ő. És természetesen hát a Szentlélek által egyértelművé válik az ember előttünk, hogy a bűn az tulajdonképpen nem más, mint ennek az isteni törvénynek a megszegése, a megsértése. Tulajdonképpen hát ő ellene való lázadás. Akár a vele kapcsolatos kötelmeinket sértjük meg, akár az embertársainkkal kapcsolatos előírásait sértjük meg, ellene követünk el bűnt. Ellene lázadunk, hogy így mondjam. Na most ezek a dolgok, ezek a Szentlélek által tudnak a szívünkben megvilágosodni egyáltalán. Nehéz ezt megmagyarázni, de a Szentlélek munkája nélkül egyszerűen nem bírjuk ezeket fölfogni. Vagy ha föl is fogjuk, nem lelki módon fogjuk föl ezeket. Nem a jelentőségüknek megfelelően, csak olyan értelmi síkon. De a Szentlélek azon munkálkodik, hogy ne csak értelmi síkon, hanem igazán lelki módon, lelki emberhez méltó módon fogjuk föl a bűnnek a valódi arcát. És úgy nézünk a bűnre, ahogy Isten nézi a bűnt. Ne úgy, ahogy a világ nézi a bűnt. Egyébként, ahogy a világ nézi a bűnt, az egy nagy hazugság. Az nem az a bűn, aminek a világ mondja. Az nem, ne is, ne, az egy hazug állítás, hogy a diétának a szabály az a bűn. Az nem bűn. Bibliai értelemben az a bűn, amikor Istennek az elém adott törvényeit, amiben tükröződik az ő szent jelleme, megsértem, és ezzel föllázadok Isten ellen, az ő szent jelleme ellen is, nem vagyok vele harmóniában, ellene fordulok. Mindegy, hogy a világ mennyire üresítette ki ezt a fogalmat, a Szentlélek súlyt ad ennek a fogalomnak, hogy bűn, és a valódi arcát mutatja meg a bűnnek. Tehát, ha a Szentlélek dolgozik a szívünkben úgy, hogy Jézus itt mondta, akkor először is kezdjük felfogni a bűnnek azt a lényegét, hogy az nem más, mint a Szent Isten elleni támadás, nyílt sisakkal való támadás. Azonban nem csak ezt kezdjük megérteni a Szentlélek által, hanem a bűnnek megértjük másodszor a személyességét is. Vagyis a Szentlélek által munkába vett lélekben vagy szívben lassanként kikristályosodik az a felismerés, hogy nem csak mások vétkesek, hanem én is. Én bűnös ember vagyok. Akiben a Szentlélek dolgozik, az nem mások bűneivel foglalkozik, vagy bűnösségével foglalkozik elsősorban, hanem a maga bűnösségével, amiket Isten ellen elkövetett. Akár úgy, hogy nem adta meg neki a legfelsőbb tiszteletet, imádatot, a nevét hiába felvette, nem szentelte meg az ő napját, akár úgy, hogy belerugott az apjába, anyjába, vagy lopott, vagy házasságot tört, vagy nem tudom, mit csinált még. Elkezdi a saját bűneit látni, vagy érzékelni. Érzékeli a Szentlélek által, hogy milyen kitartóan képes voltam én esetleg évekig, vagy évtizedekig szembefordulni Istennel. Mondja Jeremiás prófétánál, hogy háttal fordultak felém, és nem arccal. És tanítottam őket jó reggel, és noha tanítottam őket, nem voltak készek az intés befogadására. Háttal fordultak felém, és nem arccal. Az ember elkezdi érezni, hogy ez én vagyok, itt rólam van szó. Bocsánat. Nem a átsanyiról, rólam. Érzi az ember, hogy én sértettem meg az Istent. És nem csak őt sértettem meg, hanem az embertársaimat is megsértettem, amikor megloptam őket, vagy becsaptam őket, vagy elkívántam, ami nem az övéké. És ez nem másnak a bűne, ez az én bűnöm. Ez az én bűnöm. Mea culpa, mea maxima culpa. Én szegtem meg. Egyedül te ellened vétkeztem, mondja ugye a Zsoltárba Dávid, egyes szám első szemébe, és folytatja, cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. 51. Zsoltár. Tehát ha Szentlélek dolgozik bennünk, testvérek, ezt onnan ismerjük meg, hogy nem csak a bűn lényegével jövünk tisztában, hanem a bűneink személyességével is kezdünk tisztába jönni. És elkezd furdalni minket, így mondom, most a lelkiismeret is. A szeretetlenségeink miatt, és a többi, és a hazugságaink, a gyilkosságaink, lehet, hogy csak szóba követtük el, a paráznaságaink, az Isten elleni dolgaink miatt. Isten ilyenkor, testvérek, hogy így mondjam, a saját bűneinkkel kezd minket szembesíteni, és ahogy a Zsoltárok 50. részében olvassuk, megfeddelek és elődbe sorozom azokat, ezt mondja Isten a Zsoltárosnak. Megfeddelek és elődbe sorolom őket. Ez a Szentléleknek a munkája. Az ilyen ember, testvérek, aki ezt átéli, akárhova néz az életében, mindenhol a saját bűneit látja. Mindenhol a saját bűneit látja, és az ember felkiált, ahogy az 51. Zsoltár klasszikus mondatában, ugye Dávid mondja, bűnöm szüntelen előttem forog. Szívesen megszabadulnék ezek látványától, vagy ennek látványától, de képtelen vagyok. És beteljesül, amit Jób könyvében mond az idős ember, hogy a mindenható nyilai sebeztek meg engem. Tudatosulnak az emberbe, és ez nem egy nagyon jó élmény, hogy így mondjam, ez egy meglehetősen kemény dolog, amikor az ember ezt átéli. Amikor mi átéljük ezt. Átéljük, amit az Ézsaiás könyve mond a 40. részben, hogy a virág elhervad, a fű elszárad, ha az Úr lehelete ráfúval. Hát így száradunk el, amikor szembesülünk a bűneinkkel. Érzi az ember, hogy Isten szent, én meg egy ilyen szentségtelen gazvickó vagy csirkefogó vagyok, gonosz vagyok, és valami végtelen különbség van Isten meg én köztem. És hogyan is lehet, hogy én megálljak ő előtte ezekkel a dolgokkal az életembe, a múltamban, a jelenembe, és ne talántán a jövőmbe is. Hogy lehetséges? Nem tudom, hogy... Van-e ilyen tapasztalatod, vagy tapasztalatunk, vagy magamat is kérdezem, vagy mikor volt utoljára ilyen tapasztalatunk? Az biztos, hogy ha a Szentlélek dolgozik bennünk, testvérek, akkor ez naponta való tapasztalatunkká válik. Naponta való tapasztalat. Nem, hogy 2 héttel ezelőtt, vagy 3 hónappal ezelőtt volt egy ilyen pillanatom, amikor valami úgy rám, tehát azóta... A harmadik dolog, amit a Szentléleknek a munkálkodása előidéz a szívünkbe, testvérek, az, hogy elkezdjük érezni a bűneinknek a sokaságát. A bűneinknek a sokaságát. Azt mondja megint csak a Zsoltár író, hogy a bűneim többek a fejem hajszálainál. Tehát, hogy megsokasodnak az emberek. Egy darabig az ember csak azt hiszi, hogy hát van néhány bűnöm, de hát másoknak is van, rögtön így fölmentem magamat. Nem, az, akiben a Szentlélek dolgozik, az nem azt mondja, hogy van nekem is egy-két bűnöm, mint másoknak, hanem azt mondja, hogy többek a fejem hajszálainál is. És tulajdonképpen kezd rájönni az ember, hogy tulajdonképpen minden motivációm, minden célom az életbe, szoros értelemben minden motivációm, minden célom, minden szavam, minden egyes cselekedetem, minden egyes mozdulásom, még azok is, amiket olyan nagyon jónak tartanék én, hordozzák a bűnnek a foltját. És a lelkiismerete ezer okot talál, ami miatt vádolni kezdi az ilyen ember. Olyan dolgok miatt is, amik miatt korábban a lelkiismerete talán nem furdalta. Sajnos, tehát minél inkább dolgozik valakibe, testvérek, az Isten szent lelke, annál inkább látja a maga önzését, a dicsvágyát, a bírvágyát, azokat a kívánságokat, amik benne vagy bennünk vannak, és ráébred az ember, hogy itt nem egy-két dologról van szó, hanem rájövök arra, amit az Ézsaiás könyve első részében olvasunk, hogy a talpamtól, vagy a sarkamtól a fejem búbjáig nincs-e testben épség. Nincs-e testben épség. Eszébe jutnak az embernek, testvérek, a sötétségből előbukkanó bűnei is tulajdonképpen. A Szentlélek ezt csinálja, hogy a titkos dolgokat is napvilágra hozza. Már rég elfelejtettem, azt egyszer csak eszembe jut valahogy. A szemem vétkei, a szám vétkei, a kezeim, a mulasztási bűneim, a tudatlanságból elkövetett bűneim. És egyszer csak ott áll az ember, hogy amit talán Luther mondott, hogy vagy Calvin, nem tudom, nincs egyebem, csak a bűnöm. Nincs egyebem, csak a bűnöm, a bűneim. És az ember, ezt hogy mondjam, érzitek, hogy ez egy nagyon megterhelő dolog. Ez egy rendkívül nyomasztó dolog. Pláne, mikor a negyedik dologhoz érek, amikor az emberbe az Isten lelke dolgozik, testvéreim, akkor egyszer csak fölismeri, hogy az én bűneimnek van következménye. Nem, most nem is csak a földi következményekre gondolok, mert ott már vannak földi következmények is, hanem az örök következménye. Amikor kezdi az ember fölfogni azt, hogy hát én a Szent Isten ellen vétkeztem, az ő törvényeit szegtem meg. Bocsánat, ő azt mondta, hogy ha ezt csinálom, a bűn zsoldja a halál. Nem azt mondta 2 évig tartó büntetés, vagy felfüggesztett 2 hónapi fegyház, hanem azt mondta, hogy halál. Aki nem tartja be a törvény előírásait, azt mondja ugye a Mózesnek, átkozott az. És az azt jelenti, örökre el fog veszni. Nincs rajta Isten áldása. Ez az Isten büntetés, amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Isten mindig elmondta ezt az embernek. És nekünk is elmondja, testvérek, és akiben a Szentlélek dolgozik, az egyszerűen ezt nem tudja nem komolyan venni. Arra ránehezedik a bűneinek a súlya és a bűneinek a következményei. És az ember kezd egészen összetöpörödni. Úgy jár, mint az Úr Jézus előtt ugye ott állt a hajóban, a tavon a Péter apostol, és akkor megértette, hogy Jézus az abszolút tiszta, ő meg micsoda Jézussal szembe. És akkor csak annyit tudott mondani, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Vagy a vámszedőt idéztem most, aki ott állt a templomba, és a szemeit se akarta az égre emelni, csak ennyit mondott, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mert az embernek nem marad más, csak a félelem, a rettegés, az Isten igazságos büntetésétől. És az ember tudja, akiben a Szentlélek dolgozik, testvérek, tudja, hogy nekem alá kell írnom a saját halálos ítéletemet. Nem tudok mit mondani a mentségemre. Nem tudok mit mondani. El kell ismernem, hogy a szívemet ismerő Isten igazságosan kárhoztat el engem. Ez nem egy egyszerű dolog. Minden esetre itt a büntetéssel kapcsolatban, testvérek, azért szeretném azt még aláhúzni, hogy amit a puritánok mondtak, hogy az az ember, akiben a Szentlélek munkálkodik, az elsősorban nem a büntetéstől fél, hanem a bűnnel foglalkozik. Azt mondta az egyik híres puritán, hogy a pokoltól való félelem az a nem hívő emberekbe is benne lehet. Nem ez különbözteti meg a nem hívőt a hívőtől, hogy nem fél a pokoltól, mert van, amikor nem hívő ember is fél a pokoltól. A hívő ember is félhet a pokoltól. Hanem az különbözteti meg, hogy az igazi hívő ember, akiben az tényleg az Isten lelke dolgozik, az valójában a bűnnel foglalkozik, nem a következményével. A bűnre koncentrál, a bűn maga válik a szemébe súlyos problémává, amit meg kéne valahogy oldani. De az biztos, hogy azért a büntetés azért ránehezedik az emberre, akit Isten lelke munkába vett. És ha szabad megint egy picit tovább lépnem, 5. pontra, az Isten lelke által munkált szívben a bűnnek a bűnössége is egyre jobban megerősödik. Ez alatt azt értem, testvérek, hogy egyre jobban felfogjuk a bűnnek a súlyát. Ennek a jelentőségét. Tehát már onnan is, hogy miféle büntetés leselkedik rá, vagyis a bűnösre, a bűnei miatt. Tudnélik az örök kárhozat. Már ez elgondolkoztatja az embert, hogy hoppá, hoppá. Itt nem arról van szó, hogy elvettem egy Dunakavicsot a bódba, azt akkor majd megfogják a fülemet, azt visszafizetetik velem a 38 forintot. Nem erről van szó. Még csak nem is arról, hogy túlléptem a sebességet, azt akkor majd 30.000 forintra vagy 40.000-re megbüntetnek. Nem erről van szó, hanem arról, hogy örökre elkárhozok. Mi az, ami miatt az ember örökre elkárhozik? Az egy jelentéktelen dolog? Nem, az egy nagyon súlyos dolog. Az egy nagyon súlyos dolog. És a másik dolog, ami a bűn súlyát megérezteti velünk, hogy Isten szent Isten, vagyis ő a természet fölött áll. És az ő törvényét sértettem meg. Minél nagyobb a szemembe Isten, minél nagyobbnak látom őt, minél szentebbnek látom, minél inkább annak, aki, annál inkább vág az agyamba, hogy mit csináltam én. Mit volt pofám, bocsánat a kifejezésért, elkövetni, kimondani. Hogy lettem ilyen őrült, hogy ezt vagy azt a dolgot én megengedtem magamnak ővele szembe. Hát egymással szemben nem engedjük meg magunknak azokat a dolgokat, amiket Istennel szemben megengedünk magunknak. Pedig a másik csak egy vétkes ember, az én feleségem, vagy a nem tudom, presbitertárs, vagy nem tudom ki. Az csak egy ugyanolyan ember, mint én. De Isten nem egy ember köztünk, hanem ő az Isten. És minél inkább fölfogom, hogy kicsoda Isten, annál inkább látni fogom, hogy mekkora bolond ember vagyok én, és a bűnnek mekkora súlya és jelentősége van, hiszen ki ellen vétkezek én. Értitek, hogy a Szentlélek által munkált szívbetesvérek, akár a büntetés felől, akár az Isten nagysága felől, nézzük, a Szentlélek által munkált szív, az már nem tudja félváró venni a bűnkérdést, a bűneit, nem csak a bűnkérdést, a bűneit, a konkrét bűneit. Hanem ránehezedik ez a dolog. Nyomasztani kezdi. Úgy, mint a zarándok útjába, biztos olvastátok többen a zarándok útját, ugye, hogy egy ilyen nagy batyu képződött az zarándoknak a hátán, ugye, ami tele volt a bűneivel, és azokkal járkált ott romlás városába, és kereste, hogy hol lehetne megszabadulni ettől az iszonyat batyutól, amelyik már egyre nehezebb lett. Minél többet olvasta a Bibliát, annál nehezebb lett a vállán ez a batyu. Egyszerűen egy mélyülő, növekvő, kínzó ereje van a bűnnek, amikor már fölfogtuk a súlyát, testvérek, és ez végig kíséri az életünket. És azt kell mondjam, ha nincs ilyen tapasztalatod, vagy tapasztalatunk, akkor a Szentlélek nem dolgozott még bennünk, vagy legalább megoldottuk a munkáját valahogy. Mert nincs az a hívő ember, aki ezt meg tudta volna úszni az egyház történet folyamán, de se az ószövetségi egyház, se az újszövetségi egyház történet során. Mert nem úgy térnek meg emberek, hogy ezt megúzták volna, ezt a ezt a borzasztó élményt, hogy így mondjam. Nem úgy térnek meg emberek. Addig, amíg az ember ezt nem tud, nem megy át ezen az ember egyszer, vagy kétszer, vagy nem tudom hányszor, addig nem tudja megragadni igazából Jézus se. A megváltás se, a kegyelmet se fogja nagynak látni. Csak amikor a bűn igazán bűnössé lesz előtte, akkor, amikor már úgy érzi, hogy teljesen kétségbe estem, és nincs más megoldás, akkor kezd derengeni neki, hogy milyen nagy dolog, hogy van Jézus, meg eljött Jézus, meg meghalt a kereszten. És úgy kapaszkodik már akkor bele, mint a fuldokló az utolsó szalmaszálba, hogy nincs nekem már más. Nincs. Akkor úgy jövünk ide az úrasztalához is, nem? Hogy már nincs más, akibe kapaszkodhatnék, nincs más mentségem, csak Jézus. Csak a kegyelem, amit a drága áron szerzett meg ott a keresztfán. És az ember elkezd bízni Jézusba, és elkezdi szeretni őt, és fölragyog előtte a Krisztus. De amíg nem megy át ezen a mélységeken, amiket itt ecsetelek, még egy dologról akarok egy pár szót mondani, tudnélik, hogy a Szentlélek ezt a hatalmas munkáját, testvérek, hogyan végzi az emberbe? Mi által végzi? És itt kell rátérnem arra, hogy ezt az Isten igéje által végzi a Szentlélek. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. részében, hogy az Isten igéje élő és ható, és elhat a ízeknek, velőknek, meg a csontunk és az ízületek legmélyéig, hogy így mondjam, belemegy a lelkünk mélyébe az Isten igéje, és megítél bennünket. És ez a munka, ez a Szentléleknek köszönhető. Ő végzi ezt el. De ha egy kicsit még közelebb megyünk ehhez a témához, akkor azt találjuk, amit a római levélbe ír Pál apostol, hogy tudnélik a bűn ismerete a törvény által van. Szükséges, hogy az Isten törvényét nekünk a Szentlélek, hogy így mondjam, megvilágítsa, vagy azt használja a szívünkbe, az életünkbe. Pál mondja Róma 7:7-ben, a bűn nem ismertem volna, csak a törvény által. Ebből jövünk rá, tehát valahogy a Szentlélek ezt az isteni törvényt, ami a 10 parancsolatot érti ott Pál apostol, ezen ezt használja arra, hogy rájöjjünk arra, hogy mi a bűn egyáltalán, meg a többi dologra is, amiről beszéltem. Hogy milyen súlyos a bűn, meg hogy mennyi van belőle, meg hogy mi jár érte. Ezt egyedül a törvény által értjük meg. Van, aki azt mondja, hogy az evangélium által. Jó, de az evangéliumnak is a törvény az alkatrésze, hogy így mondjam. Nincs addig evangélium, amíg törvény nincsen. Nem evangélium az evangélium, amíg a törvény nem ítélt minket halára. És nem alászkodtunk meg ez alatt a törvény alatt. Nem törtünk össze alatta. Hát az az igazság, hogy bármennyire szeretném esetleg magamba vagy másokba elvégezni ezt a munkát a bűnnel kapcsolatban, nem tudom. Magatokba se tudjátok, én se tudom, egyikünk se tudja elvégezni magába. És másokba se, gyerekeinkbe, unokáinkba nem tudjuk elvégezni. Ez csak az Isten lelke tudja elvégezni. Úgy, hogy hozza a törvényt, odállítja eléjük, és jön az Úr lelke, és egyszerűen elkezd bennük egy titokzatos módon munkálkodni. És megértik, hogy kicsodák ők tulajdonképpen, és az Isten szemébe kicsodák, és mire méltóak. Hát bekövetkezik, amit a Mózes 5. könyvéből olvasunk a 30. részből, hogy körülmetéli az Úr a te szívedet. És a Szentlélek a törvény kését használja erre a lelki körülmetélésre. Áthatol a lelki ismeretünkön, és a bűnösségünknek a szörnyű valóságát tulajdonítja bennünk, és azt, hogy mennyire méltók vagyunk az Isten ítéletére. Egyszerűen leleplez, feltár minket a törvény által, és a mesztelen igazságot kénytelenek vagyunk önmagunkról felfogni. Hát, hogyha ilyen dolgokat, testvérek, tapasztalunk, akkor mondhatjuk, hogy a Szentlélek dolgozik bennünk. Akkor mondhatjuk. Ha nem csak azt éljük át, hogy így értelmesen fölfogtuk ezeket a dolgokat valamennyire, hanem tényleg lelki módon felfogtuk ezeket, és a szívünk tényleg megretten, összetörik, megalázódik bennünk a mi lelkünk, vagy megalázkodik bennünk a mi lelkünk, hogy mondja az írás, akkor a Szentlélek dolgozik bennünk, testvérek. Az biztos, hogy különben egyszerűen erre a lelki foglalatosságra képtelenek vagyunk. Megmondom, képtelenek vagyunk. Hogy minden közelebb áll hozzánk, mint a bűnről való töprengés. Nem? Figyeljétek meg. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én merem állítani, hogy így van. Minden egyébről, csak ne a bűneinkről kelljen gondolkozni. És azoknak a sokaságáról és az undokságáról, a súlyáról, a büntetéséről, erről nem akarunk. Úgy siklunk el fölötte, mint a pinty. Mint a pinty. Nem akarunk, még hívőként se akarunk vele foglalkozni. Elintézzük azzal, hogy Jézus meghalt a kereszten, azt megyünk tovább, azt élünk tovább ugyanazokban a bűnökben, amik beelőbb. A sátán se hagyja, testvérek, az biztos, hogy egyszerűen nem akarja hagyni, hogy mi erről gondolkozzunk. Azt mondja róla Jézus, hogy az erős fegyveres őrzi a palotáját, azt amilyen van, békességben van. Hamis békességben. Mert az ember úgy beleringatja magát, hogy én velem minden rendben van. Mert ott ülök a templomba, vagy nem tudom, mit csinálok. És nem, egyszerűen nem. A szívünk gonosz, így mondja Jeremiás próféta könyvében, hogy a szív gonosz. Kicsoda ismerheti, azt Isten ismeri. És a mi gonosz szívünk nem hajlandó a bűneinkkel foglalkozni. Ha elkezdünk ezzel foglalkozni, ezzel a problémával, ezekkel a dolgokkal, testvérek, az a Szentléleknek a csodája. A Szentléleknek a csodája. És olvastam egyszer valahol, hogy mekkora csoda, hogy a Szentlélek, testvérek, ami nyomorult szívünkbe száll, hogy elkezdje ezt a munkát bennünk végezni. Azon el szoktunk csodálkozni, hogy mekkora nagy alázat kellett az Úr Jézusnak, hogy megalázza magát, a kereszt, eljöjjön erre a földre, és akkor megszülessen Szűz Mária méhéből egy jászolbölcsőbe, a legnagyobb szegénységben, mekkora alázat volt benne. Igen, mekkora alázat volt benne, hogy még annál is mélyebbre szállt. De a Szentlélekről is mondhatjuk, hogy ő benne is igen nagy alázat van, hogy beszáll a mi nyomorult szívünkbe, és elkezd bennünk dolgozni, hogy ezt az alapvető nyomorúságunkat kezdjük már felismerni. Kezdjük fölismerni, és problémánká teszi ezt a dolgot. És nem azért teszi problémánká, mert ezzel kínozni akar bennünket, hanem miért? Azért, hogy végre eljuttasson oda bennünket, hogy fölkiáltunk a kegyelemért. És elkezdjük érezni annak a nagyságát, hogy van megváltónk. Hogy van egy Jézus, aki a mi bűneinket magára vette. Ezt a sokat, nem egyet-kettőt, ezt a rengeteget. Ezeknek az ítéletét magára vette. Milyen ítéletet? Az örök halált. Magára vette a kereszten az én bűneim ítéletét. És nekem bűnbocsánatot szerzett, és megváltott engem. Milyen, ez csak annak ragyog föl, akinek előtte fölragyogtak a bűnei. Fölragyogtak. A nyomorúsága. A Szentlélek tehát azért dolgozik bennünk ilyen módon, és azért visz bennünket egy ilyen szinte már-már meg lehet a kétségbeesés határára is, hogy aztán ott megfogjon minket az utolsó pillanatban, és azt mondja, de van egy remény. De van egy remény. Fogd meg Jézust. Kapaszkodj bele a megváltódba. Van kegyelem. Van irgalom, és lehetsz tiszta ember, és kezdhetsz újat. Én már Jézus oldalán. Innen folytatjuk holnap. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy adtad a te lelkedet, hogy dolgozzon bennünk elveszett bűnösökbe, és megláttassa velünk a bűnnek a miben létét, mert azt a világban nem fogjuk tudni kinyomozni, hogy vajon mi is az a bűn. Mert ki ezt, ki azt beszél össze-vissza, és mindenki hazudozik róla. Egyedül te mondod meg nekünk, hogy mi a bűn tulajdonképpen is valójában. És köszönjük, hogy ezt a Szentlélek által világítod meg előttünk. Köszönjük néked, hogy bűneinket te vagy az, aki a fejünkre olvasod. Te szembesítesz a személyes vétkeinkkel, amiket ellened elkövettünk. Te vagy az, aki bennünket bűneink sokaságával is szembesítesz, hogy itt nem egy-két dologról van szó, hanem minden rezdülésünkről. És te vagy az, aki érzékelteted velünk, hogy mindezért halál, örök halál, pokol vár reánk, megérdemelten. És te vagy az, aki mindezt nem csak úgy értelmi szinten tudatod velünk, hanem úgy tudatod velünk, hogy melbevág bennünket, és földre teper bennünket, kétségbe ejt bennünket, és fájdalommal tölt el, és fölébred bennünk a kegyelem utáni óhajtozás, vágyódás, és a megváltó utáni kiáltás is. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt a roppant kritikus munkát lelked által elvégzett bennünk, mert mi magunkban nem tudjuk elvégezni, és egymásba se tudjuk elvégezni. A mi kezünk az, és a mi szavaink túl durvák ehhez, de a te lelked az tudja, hogy mit kell, mikor kell, hogy kell. Köszönjük néked, hogy elküldted őt, Jézusunk, hogy megítélje a világot bűntekintetébe, és aztán fölragyogtassa a kegyelmet a megítélt bűnösök előtt. Fölragyogtasson téged, a megváltót, az üdvözítőt. Köszönjük néked, hogy ma este ezekről gondolkozhattunk, és így készülhetünk az úrvacsorára is, de életünk megújítására, odaszánására. Így erősödhetünk meg az igaz keresztjén életben. Kérünk, segíts, adj jó előmenetelt. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az éjszakánkat, a holnapi napunkat. Kérünk, hogy készítsd el a holnapi találkozásunkat is. Áld meg szívünkben a te igéidet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, ha Isten éltet minket, akkor holnap is találkozhatunk ebbe az időbe, és egy kicsit tovább gondolkozhatunk erről az egész témakörről. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a 210-es énekünket. Ezzel válaszoljunk Isten igéjére. 210 első három versét. Az első vers így kezdődik. Ó, áldandó szent háromság, nyögésemre figyelmezz!
áldás békesség.